Folytassuk műsorunkat. Két ország, egy téma. Vagyis megéri-e lecserélni elektromos buszokra a jól bevált és takarékos dízelkonstrukciú buszokat? Svájc legnagyobb autóbuszos szolgáltatója szerint a válasz nem. Szerintük az akkus buszok teljes élettartalma vetített környezeti hatása 40%-kal magasabb a dízelbuszokénál, sőt, egy villanybusz kétszer drágább a dízelesnél. Az üzemanyagköltségek, az amortizáció, a töltőinfrastruktúra karbantartása, a hálózati költségek és a szervizköltségek ugyancsak közel kétszer magasabbak az elektromos járműveknél. Nem véletlenül hozzák vissza egymás utánban európai nagyvárosok a dízelbuszokat, vagy térnek át helyettük a kedvezőbb üzemben tartású trolibusz használatára. Eközben Magyarországon a Volán egy publikációja szerint a villanybuszok karbantartási költsége kevesebb, mint a dízeleseké, pontosan csak harmada a dízelhajtásúakénak. A konklúzió pedig idehaza így szól. Az üzemanyag árát és a karbantartási költségeket is figyelembe véve, az elektromos buszok jóval gazdaságosabban működhetetők, mint a dízelek vagy a gázos járművek. A téma az asztalon hever, velem szemben pedig Erdélyi Péter járműipari, járműkereskedelmi szakértőnk foglal helyet, akivel a következőkben áttekintjük a villanyhajtású autóbuszosok tömegközlekedés helyzetét, ami elég ellentmondásosnak tűnik. Köszöntelek a stúdióban, szervusz Péter.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Na hát itt elég nagy ellentmondást látok. Egyik ország szerint baromi jó az elektromos busz, másik szerint meg baromi rossz. Hát ezt nem értem. Egy biztos, hogy Magyarországon, hála Istennek, egyre másra szaporodnak a kisebb-nagyobb városokban is, ugye 12 ezer főnél nagyobb lakosú települések vehetik igénybe az állami támogatást. Az e-busz tender keretében megfiatalodik a járműpark. Ez nagyon jó hír. Csak az a gond, hogy ugye nagyon nagy a beruházási költség, és nagyon nagy a fenntartási költség is. A svájciak szerint ugye itt fehéren, feketén kimutatták, hogy a környezeti kár vagy hatása 40%-kal magasabb az elektromos buszinak, mint a dízelé. Annak idején sokat beszéltünk a személyautókról is, ott is ilyesmiről kaptunk információkat. Az életciklus alatt a környezet szennyezése magasabb egy elektromos autónak még mindig, 100.000 kilométerig egyébként, mint egy elektromosé.
Idézni tudnék egy nagy bölcsességet erre az egészre. Az éremnek három oldala van, a te igazságod, az én igazságom, meg az igazság.
Meg a valóság.
Meg a valós igazság. Most a valós igazság hol van, ezt attól függ, hogy én az én igazságomban meddig megyek el az adatok és a költségek elemzésében, te pedig meddig mész el a te adataid és költségeid elemzésében. Nyilvánvaló, hogy a svájciak komplexebb szemléletet képviseltek, és komplexebb vizsgálatot végeztek, mint nálunk a Volánnál.
Ez egy magáncég Svájcban.
Nyilván egy magáncégnek sokkal nagyobb a profit érdekeltsége, illetve a költség érzékenysége, mint egy nem magáncégnek, nevezzük állami cégnek egyfelől. Másfelől ugye el lehet különíteni, ezt sokszor elmondtuk ebben a műsorban, a lokális és a globális hatásokat. Most a világ a globális hatásokat érzékeli, mondjuk Komárom városa pedig a lokális hatást érzékeli, hogyha Komárom városban kevesebb kipufogógáz, füstöt kibocsátó gépjármű közlekedik, és több kipufogógáz nélküli gépjármű, nyilván akkor a városba, ha nem fúj a szél, meg nem rossz irányból fúj a szél, akkor a városban jobb lesz a levegő minősége. De ettől még igaz az a tétel is, amit a svájciak mondanak, hogy az autóbuszok teljes környezetvédelmi lábnyoma elektromos esetben sokkal nagyobb, mint akár dízel, akár trolibusz esetben. Ugye a trolibusznál azt mondhatná bárki, hogy persze, de ott a felsővezeték hálózatot meg kell csinálni, és az milyen drága. Valószínűleg nem drágább, mint a töltőhálózat kiépítése, és a felsővezetékből folyamatosan szedik az áramot a buszok akkor, amikor közlekednek, tehát ez igen hasonlít a benzin- és dízelüzemhez, hiszen ott is csak akkor fogy az üzemanyag, amikor mozog a jármű, míg nem az elektromos autók, buszok esetében, tehát az akkumulátoros elektromosról beszélek, ott amikor föltöltötték az autót, akkor elfogyasztotta azt az áramot, amit elfogyaszt, arra a töltési időszakra. És ehhez is kell egy nagyon kemény és drága infrastruktúra.
A Budapesthez hasonlóan a rész főváros is egyébként a trolibusz beszerzés mellett döntött hosszú éves töprengés után, ugyanis azt gondolják és kimutatták, hogy az infrastruktúra kiépítésével is olcsóbban lehet üzemeltetni, mint a villanybuszokat. A beszerzési ára hasonló egyébként a két jármű kategóriának, azonban az elektromos buszos konstrukció kérettartalma 10 év, a trolliké 20 év, és ami nagyon fontos, hogy a trollibusz infrastruktúrájának kiépítése 50 évre készül, míg az autóbuszoké 20 évre tervezik. Arról nem beszélve, hogy az akkumulátoros buszoknál nagyon sok problémát tud okozni a domborzati viszony, a környezeti hőmérséklet. Például Svájcban ott kimutatták, hogy sokkal hamarabb merülnek le az elektromos buszok, mint kellene, a papírforma szerint, ugye a domborzati viszonyon nem számoltak a beszerzéskor, és emiatt ott például a hiába vannak vadonatúj elektromos buszok, egy csomó kiszuperált dízelbusz készenlétben kell tartani, mert hogyha lemerül a busz, ki kell váltani gyorsan. Hát ez nem éppen egy megnyugtató helyzet.
Igen, a Svájc valóban dimbesebb, dombosabb, mint Magyarország, a nagy magyar alföld főleg, de én nem gondolom, hogy ezen múlik ez a dolog. Tehát itt nyilvánvalóan kimutatták a svájciak, hogy a járművek körülbelül kétszer annyiba kerülnek, a karbantartásuk, szervizelésük körülbelül kétszer annyiba kerül, és a környezeti lábnyomuk durván 40%-kal nagyobb, mint a többi belső égésű motoros jármű. Ugye a trolibusszal nem hasonlíthatjuk össze, a trolibusznak a környezeti lábnyom az számolható, és a bekerülési költsége hasonló, és nyilván a kipufogó gáz hiánya is hasonló, tehát a környezetre nem okoz károsodást.
Hát ez, ugye Svájcban a dízel, hogy is azt írják, hogy az akkumulátoros elektromos busz beszerzési ára jóval magasabb, körülbelül kétszer annyi, mint egy dízelé. Üzemanyag költség, amortizáció, töltőinfrastruktúra, karbantartása, hálózati költségek, szervizköltségek majdnem kétszer olyan magasak, viszont az önbentartás mindenképpen jobb a viszont, tehát itt van a fura ellentmondás. Itt Magyarországon elkészült egy hasonló, hát nem tudom, ez nem tanulmány, egy újságcikkben egy magasrangú személy írta, nem is mondom, hogy ki, de itt olyanokat ír, hogy ami a karbantartási költségeket illeti, a trolibuszok működtetésén is megfigyelhető az elektromos buszok üzemeltetésének költségeinek harmada a dízel meghajtású buszokénak. Mindez alacsony, igen. Tehát a dízel buszok költségének harmadába kerül az üzemeltetés egy trolibusznak, illetve egy elektromos busznak. Itt a trolibusz ugye azért nem játszik ebben az anyagban, mert ott ki kell építeni a hálózatot. Itt csak a gondolom, hogy a e-busz trenderre élesített anyagról van szó.
Ez biztos, hogy egy lokális összehasonlítás lehet csak, hiszen nem veszi nyilvánvalóan tekintetben a gyártáskor keletkező környezetszennyezést, mert nem Magyarországon gyártják ezeket a buszokat, bár gyártanak Magyarországon is elektromos buszokat, gyártanak Magyarországon is akkumulátorokat, nem is keveset, úgyhogy egyfelől a gyártási környezetszennyezés szerintem nincsen benne ebbe az anyagban, hanem csak a közlekedés során úgy veszük, akkor az üzemanyag árkülönbség, nyilvánvalóan a dízelüzemanyag ugye az most már 700 forintba kerül, vagy a fölött, az elektromos áram
645.
pedig annyiba, amennyibe, hát én most autópályán voltam, ott 700 fölött van.
Ott mindig drágább.
Igen, de mondjuk a buszok nem tankolnak autópályán, hanem kedvezményesen tankolnak, legyen 600, teljesen mindegy, és az elektromos áram pedig mondjuk 100-200, attól függ hol, hogy milyen áramból tankolnak. Úgyhogy így nyilvánvaló, hogy lehet egy ilyen különbség, csak akkor utána ugye nem néztük meg az egészet holisztikusan, amit illene most már ilyen szemléletként, felelős szemléletként fölvenni, mert az a fajta szemlélet, hogy csak lokálisan nézzük, ez sokkal inkább politikai szemléletnek tekinthető, mint sem szakmai szemléletnek.
Ebben a magyar anyagban van még egy nagyon furcsaság. Az derül ki belőle, hogy papírformára épít, tehát amit a gyári katalógusból ki lehet olvasni, általában az nem igaz, tegyük hozzá, ugyanis az optimális fékpados, meg mérnöki...
Hát az egy labor.
Labor.
Igen.
Tehát a valóságban azt hinni, hogy egy 300 kilovattórás akkucsomagot föl lehet tölteni 2 óra alatt, 2 óra, 300 kilovattórás, hát az, ez egy mesehabbal. Ugye hát bármilyen töltőre is teszik, ilyen nagy töltési sebességű kevés is van az országban, nem hogy buszos társaságnak nincs, hanem az autópályák mellett is kevés van, de hát egy 300 kWh akkumulátorra töltést az nem veszi föl egyik pillanatra a másikra ugyanúgy, hanem az hullámzik, és ráadásul a külső hőmérséklettől függ, a kimerültség szintjétől függ, a korától függ. Tehát a 2 óra az annyira nem igaz, mint hogy lehetne 6-ot is írni, mert az se biztos, mert ez minden nap esetleg más.
Pontosan. Ez de ez már a szakmai része a dolognak, és én azt gondolom, hogy nyilván 2 óra alatt is lehet valamennyit tölteni ebbe az akkumulátorba, hogy nem teljesen lehet feltölteni, az valószínű. Ebből a szempontból talán mindegy az is, hogy 2, 4 vagy 6 óra alatt lehet feltölteni ezt az akkumulátort teljesen, mert az egész történet nem, vagy nem csak erről szól, arról is szól a történet, hogy egy akkumulátoros busz az utasok helyett akkumulátort szállít ide-oda-amoda, mert van rajta egy jó pár 100 kiló akkumulátor, ha nem tonna fölött, nem tudom pontosan most, hogy egy ilyen buszban mennyi, hány kiló akkumulátor van, ezt oda-vissza szállítja, ha tele van, ha kiürült, ha félig van, ez mindenképpen cipeli, ettől több áramot fogyaszt. A másik dolog, amiről itt korábban beszéltünk még a műsor előtt, hogy a trolibuszokban ugye van ezért egy elektromos motor helyett, vagy mellett van egy kisegítő dízelmotor, amelyik abban az esetben a villanyhálózat leáll, vagy a busz valamilyen formában elektromos oldalról elromlik, akkor a szervizig, illetőleg a busz remizig el tudja vinni az autót.
Vagy éppen két megálló között, erre van példa itt a 13. kerületben is például. Ennek a magyar anyagnak azért van még egy kis pikáns része, amiben azt írják, hogy standard időben, tehát amikor a áram is rendelkezésre áll, de mégis drágább, meg tehát nagy a forgalom, az akkor közlekedő autóbuszjártók esetében a fejlett kedvező fogyasztású és alacsony károsanyag kibocsátású dízelbuszok alkalmazása célszerű. Tehát amikor napközben, akkor menjenek a dízelbuszok, amikor meg van ezek a bizonyos leszálló meg felszálló ágra, így hívják itt az elektromos áramba helyzetét, ugye éjszaka például olcsóbb az áram, tehát akkor viszont az elektromos buszokat javasolja az az anyag.
Én úgy tudom, hogy éjszakai áram az a háztartásokban van csak, az ipari üzemeknél nem igazán, tehát a volán is egy ipari üzem, viszont hogyha ez igaz ez a tétel, akkor nem kétszer annyiba kerülnek ezek a buszok,
négyszer,
hanem háromszor annyiba.
Mert meg kell még venni a dízelt is.
Veszünk egy dízelt, és utána veszünk kétszeres dízeláron egy elektromos buszt, a karbantartás is háromszor annyiba kerül, a kibocsátás meg nem 40%-kal lesz több, hanem 80-nal vagy 90-nel. Úgyhogy Isten igazából ez még egy nagyon frusztrált dolog. Én azt gondolom, hogyha a tisztán szakma előkerülne itt Magyarországon is, az nem volna olyan nagy baj. Én hiszek abban, hogy egy svájci magáncég, amely 200 buszt üzemeltet, tehát nem egy kis törpe cégről van szó, az elég jól tudja a saját érdekeit felismerni. Az üzemanyag és áramköltségek igazából jelentősen Magyarországon és Svájcban nem térnek el. A buszok ára ugyanaz, a karbantartás ára nagyjából ugyanaz, talán itt kisebb óradíjjal. Úgyhogy
200 alternatív hajtású busszal rendelkezik a 2400 darabos autóflottából, amit egyébként majd le akar cserélni idővel, ugyanilyen alternatív hajtásúra, de azt írják, hogy az nem 2030 lesz, hanem 2040, vagy még később, hiszen a mai...
És milyen izgalmas lesz, hogy majd korszerű dízelbuszokra fogják lecserélni.
Mint Németországban, ahogy...
Tehát én azt gondolom, hogy ennek a magyar cikknek az íróját érdemes lenne ez a svájci céggel leültetni, egy kicsit beszélgetni, hogy győzködjék egy picit egymást, mert az ilyen szakmai beszélgetésekből jönnek ki az eredmények.
Igen, mert azt írja, hogy a magyar busz mondjuk 300 kWh-s akkukapacitással 300 kilométert tud megtenni. Ez messze nem igaz.
1 kW/km?
Igen, azt számolták.
Hát egy személyautó 20 kWh per kilométer.
A 100 kilométer.
Tehát 2 kWh, nem 0,2 kWh.
Jó, de hát itt a buszon vannak 50-en mondjuk esetleg, ugye? 50
hát vagy 200-an csuklós buszon.
Tételezzük föl, hogy nem, de 50-40-50 ember biztos ráfér egy ilyen buszra.
Annyi biztos.
Aztán megy hegyre föl, völgyre le, nagyon meleg van, nagyon hideg van, az a 300 kilométer, jó a 200 sem. Tehát maradjunk ennyiben. Tehát ilyen elnagyolt módon nem lehet alátámasztani egyébként a létjogosultságát.
Az mindig azt kell tudni, hogy egy ilyen megírt cikknek, illetve egy elemzésnek mi a célja. Aki ezt a cikket vagy elemzést kérte, megrendelte, vagy saját magá úgy gondolta, hogy ezt le kell írnia, az valamilyen céllel írta le. Hogyha az a célunk, hogy megindokoljuk, hogy elektromos buszokat kell használnunk bármi áron, akkor ezt fogjuk leírni. Ha az a célunk, hogy leírjuk azt, hogy mi a holisztikus megközelítése és a teljes környezetvédelmi lábnyom a valós költség, akkor nyilvános vájciak cikkel közelbe a valósághoz, és aztán ott van az éremnek az említett harmadik oldala, amelyik valószínűleg valahol lehet, hogy a kettő között van, az én érzésem szerint közelebb a svájcihoz.
És ha tovább színezi ezt a helyzetet egyébként, és az már elrugaszkodva a szorosan vett elektromos buszoktól, ugye a legújabb hírek szerint az európai autógyártók, különösen a német vonal támadásba rendült, vagy ellentámadásba rendült a politikával szemben, és igenis követelik, hogy maradjanak a belső égésű motorok, sőt, a fejlesztésüket sem hagyták abba, sőt, új gyártványok jönnek ki lassan a futószalagról egymás utánban, és nagyon úgy néz ki, hogy ez hosszú távú együttérés lesz a mindenkori elektromos akkumulátoros járművek és a hagyományos belső égésű motoros járművek.
Igen, nekem ebbe az fáj, hogy tulajdonképpen a vásárlók pénzéből, mert erről van szó, akik autókat, buszokat, teherautókat vásárolnak, a vásárlók pénzéből a politika nyakló nélkül költet a gyártókkal különböző fejlesztésekre, ahelyett, hogy csak a célokat határozná
meg. De politikai jogokból ez a szomorú, igen, mert ugye nem álkörvényezett védelmi van
szó. Hogy csak a célokat határozná meg, azt mondaná, hogy szeretném, hogyha eddig és eddig a környezetszennyezés lokálisan erre és erre csökkenne. Az, hogy globálisan fogalmazzák meg ezt az igényüket, azt el se tudom képzelni róluk, meg egyáltalán nem tudom elképzelni, mert igen nehéz ezt kiszámolni, de az, hogy a megközelítés az tisztán politikai és egy politikai szervezet műszakilag meghatározza, hogy milyen megoldást akar, ez szerintem nonsens.
Az egészben azzal mulatságos, hogy ehhez a kínaiak kellettek. Ugye a kínai elektromos autógyártás ma a legnagyobb ütemben fejlődik a világon.
Miközben a legnagyobb ütemben fejlesztik a hidrogénhajtást.
De itt Európában egyre másra jönnek azok az autók, amelyek minimum féláron vannak egy európai fejlesztésű elektromos autóhoz, és nagyon fejlettek ráadásul technikailag. Úgyhogy hát összerezzent az európai autógyártás, és ugye ez az indok is így hangzik, hogy nem dobhatják el a 120-130 éves hagyományokat, azokat a know-how-kat, amelyeket nagyon nehéz munkával, sok pénzből alakítottak ki, és igenis ők azzal föl tudják venni a kesztyűt a hagyományos belső égésű motorokkal, az elektromos autókkal szemben, a kínaiakkal szemben, mert mással nem tudnak. Jelen pillanatban sokkal költségesebb egy elektromos autót működtetni, előállítani, megvenni Európában, mint Kínában.
Most megfordítom a helyzetemet, és azt mondom, hogy most politikailag mondom azt, hogy én szerintem a kínai technológiát és a kínai importot pontosan ugyanolyan feltételekkel kéne beengedni Európába, mint amilyen feltételekkel a mi termékeinket engedik be Kínába.
Szerintem ez így van.
Ez nincs így, és akkor ezzel nem mondtam túl sokat.
Mert?
Ők azért jelentősen protekcionisták, ott nem lehet így gyárakat alapítgatni.
Ja nem, hát be kell venni a buliba egy kínai gyárat.
Erről van szó, erről van szó. És nem vagyok abban sem biztos, hogy a termékeink vámmentesen kerülhetnek Kínába. Ebben inkább nem vagyok biztos, mint hogy határozottan mondjam. De én életveszélyesnek tartom Európára nézve ezt a kínai elektromos autóinváziót. Az, hogy ők féláron lennének, az nem egészen igaz, mert a hasonló felszereltség...
Kategóriánként változik, de igen, van, amelyik féláron van.
A hasonló felszereltségű autóik azok eléggé drágák nekik is.
Hát egy BYD-nek van ugye egy 18... Nem mondhatunk árat. Tehát van egy olyan kategória, ami az európai hasonló minőségben, technikai minőségben minimum 10 millió forint a különbség. Érted? Egy bizonyos kategóriában. Így akkor nem lehet beazonosítani.
Igen, ez lehetséges.
Az nagyon nagy különbség.
Ez lehetséges, ez nagyon nagy különbség. Persze, amikor arról beszélünk, hogy
de ott van a
több 10 millió forintos nagyságrendben beszélgetünk, akkor azért itt egy igen szűk övőkörről beszélünk.
Hát most azt ígérik Európában is, hogy itt is ki fognak fejleszteni nagyon olcsó elektromos autókat, megpróbálják itt is fölvenni a kesztyűt a kínai gyártókkal.
Igen, csak Európában drága a munkaerő, drága a munkaerő költsége, magasabbak az adók, nincs állami beavatkozás, vagy legalábbis kisebb az állami beavatkozás, mint Kínában, ahol egyáltalán van. Tehát gyakorlatilag ez úgy megy, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, én kerékpárral megyek, mondta Sándor György.
Ettől függetlenül visszakanyarodva a legelejére, én azt gondolom, hogy nagyon jó törekvése a jelenlegi államnak, hogy kormánynak, hogy legyenek elektromos buszok a településeken, legyen tisztább a levegő, legyen korszerűbb járműpark, és az emberek, akiknek nem futja autóra, legalább korszerű buszokon közlekedjen.
Így van, legyen korszerűbb járműpark, de hogy ezt műszakilag milyen járműpark, ezt engedjék meg, hogy a szakma határozza meg.
Köszönöm, itt voltál, kedves hallgatók, Önök Erdélyi Pétert.
Köszönöm szépen.
Járműkereskedelmi és járműipari szakértőt hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom Önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!